Folytatódik a Monitor délután, földgömb rovat következik. Számolgattam, hogy hány beszélgetést készítettem már Eiling Zsoltán meg Nagy Balázsal az elmúlt 10-12 évben. 2010-ben indult ez a sztori, Nagy Balázs és Eiling Zsolt akkor indították el a Magyar Száraz Andok klímamonitoring programot Chilében, az Atacama sivatagban. A föld legmagasabb 6893 méteres szunnyadó tűzhányója. Elhelyeztek műszereket ott a vulkánon, azóta is ezeket a műszereket tizenvalahány éve vizsgálják, minden évben visszatérnek oda, most pedig Nagy Balázsral beszélgetek. Jó napot kívánok újra, szervusz! Hol tart most ez a program, Balázs?
Ott tartunk, hogy szép fokozatosan, ahogy gyűltek az adatok, egyre nagyobb híre lett ennek, és ahogy a mi szándékunk is volt, a chilei felett, a chilei kollégákat sikerült annyira bevonzani, hogy tulajdonképpen most már át tudjuk nekik adni az egész mérőrendszert. Ehhez persze az kellett, hogy az elmúlt bő 10 év alatt sokat írjunk, sokat beszéljünk erről, nagy figyelmet gerjesszen ez egész tevékenység.
Hát ez annyira sikerült, hogy most minden nincs a fejemben, de 21 táján talán, ott nagyon komoly elismerést is kaptatok. Azt hiszem, ez a magánlánszoros felfedezésének 500. évfordulója volt, és akkor Chile magyarországi nagykövetétől vettetek át nagyon komoly díjat. Szóval beépültetek Chilébe, addig-addig kutattatok, addig-addig produkáltátok évről évre szorgosan, hagyja mondjál az adatokat, ami tényleg nagyon komoly hangsúlyt kapott a ti munkátok.
Igen, hát ez az is kellett, hogy kilépjünk egy helyszínről, az Andok egy területéről, és megmutassuk azt, hogy egy ilyen rendszer kiépülése elsősorban a helyieknek, a helyi döntéshozóknak fontos. Tehát pont a pandémia idején vettük át ezt az állami elismerést. Az volt az egyetlen év, amikor nem dolgoztunk Chilében, mert nem lehetett oda menni, és tavaly még zajlott a járvány, akkor már mi be tudtunk menni, ebbe az évben meg már véget ért a járvány. Tehát ez év egyébként pont különleges volt ebből a szempontból, mert azért elég nagy bírhatnék lesz egy hegyen, hogyha évekig le van zárva. Egy ilyen fontos hegy. Tehát nem csak mi akarunk nyilván oda menni, hanem hegymászók is, mások is, és ahol az állami korlátozások erősek voltak, ott feltorlódnak az emberek. Tehát mi is torlódtunk ilyen szempontból, de mi nem hagyhattuk abba a kutatást. Tehát, hogyha ez könnyű elképzelni, azt gondolom, hogyha valami folyamatosan megy és megszakad, akár évekre, akkor mehet a szemétbe az addig végzett munka. Tehát mi ezt nem engedhettük meg, nekünk mindig ott kell lenni.
Arról nem beszél, hogy a műszereket is reparálni kell. Sose felejtem, ezt már melyikötök mesélte annak ide, amikor a hegyi róka, vagy nem tudom milyen róka ott az kiásta a mérőműszereket. Tehát azokat ápolni kell, tölteni kell, nem tudom, karbantartani kell. Tehát nem csak amiatt kell menni, mert, hanem rengeteg oka van ennek. Azt mondtad az előbb fél mondat, hogy most akkor már át tudjátok adni ezt a műszerparkot. Ez mit jelent a kutatás szempontjából?
Hát ez azt jelenti, hogy az elmúlt években már mindig jöttek velünk chilei kutatók is, és az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a tudományban is van olyan, hogy gyarmatosítás. És mi ezt mindig el akartuk kerülni, ennek a látszatát is. Tehát, hogy mi oda megyünk valahova, és akkor megmutatjuk, hogy mi vagyunk az igaziak, és akkor elhozzuk az adatokat, akkor miénk lesz a dicsőség. Tehát mindig arra törekedtünk, hogy bevonjuk a helyieket is, tehát, hogy mi átadjuk a tudást. Mi átadjuk az adatokat is, a technológiát is, vagy egyáltalán azt a tapasztalatot, amit mi már erről begyűjtöttünk. Tehát innentől kezdve ők fogják karbantartani, leolvasni a műszereket, közösek lesznek az eredmények természetesen. Tehát meg kellett ehhez találni a helyi partnert, ez azért egy nagyon nehéz dolog, mert nem feltétlenül kellemes és kényelmes ilyen közegbe dolgozni, ezért is nem voltak adatok eddig az Andoknak egy óriási területéről.
Fordítsuk laikusra, jó? Mert könnyű nekem, mert már sokat beszélgettem veletek, meg olvastam a Földgömb újságban, ugye a különböző cikkeket, a kutatásról szóló beszámolókat. De végül is mi a fenéért fontos az, hogy 6890 valahány méteren van-e fagyott víz, vagy nincs? Fagyott a réteg, vagy nincs? Hiszen ez egy sivatagi környezet volt, az egyetlen vízadó bázis az ott, akkor ezek szerint fönt van a fagyott rétegben. Miért fontos ez Chilének, miért fontos ez nekünk?
Ez jó nagy területen fontos Dél-Amerikában, mert több mint 1000 kilométernyi olyan hegyvidékük van, ahol a hegyekre úgy kell tekintenünk, hogy bennük fagyott állapotban bőven van víz. Viszont máshol meg nincs víz, mert sivatagi a terület. De az embereknek fontosak ezek a hegyek, egyrészt mert a medencében élnek emberek, százezrek élnek, ott szeretnének boldogulni, ott vannak bányák, vannak utak, van turizmus, de egyre kevesebb a víz, a hozzáférhető víz, vagy egyre drágában lehet ehhez hozzájutni, például tengervíz sótalanítással. Mi erre kínálunk alternatívát a hegyi víz felhasználásával, csak éppen tudni kell azt, hogy a felmelegedéssel vajon milyen távon lehet hozzájutni ehhez a fagyott víztornyokban lévő vízhez. Ugye a fagyott víztornyok azok a hegyek, tehát mi nem egy helyen mérünk, hanem mondhatjuk azt, hogy alacsonyabb helyről elindulva végig beműszerezünk hegyeket, és akkor így tudjuk meg, hogy mi történik ott. Tehát mi azokat az adatokat adjuk, meg a modelleket, meg a következtetéseket, hogy hol van ez a jég, és honnantól van vízük. Tehát mi a hegyi vízrendszert tárjuk föl, ennek a hozzáférhetőségét, és évtizedes távlatban is a hozzáférhetőségét. Tehát ez egy stratégiai kérdés számukra.
Az elmúlt tizenvalahány évben láttatok valamiféle változást az adatokban? Mert mi itt ugye állandóan el vagyunk foglalva a klímaváltozás híreivel, hát már a tudatosabb emberek. Én még a Magas Tátrában is azt figyelem, minden télen nagyjából ugyanabban az időben megyek ki, hogy most kisebb a hó, Tarpataki tónál vagy nagyobb, hogy áll a jég, hogy nem áll a jég, figyelem a hőmérsékletet, hova csúszik a síszezon. Ez nem egy tudományos megfigyelés. De ti ott, ezekben a jégtornyokban, láttok-e ilyen pici időszeletben valamiféle változást?
Egy évtizedes mérés az, ha úgy tekintjük, hogy itthon 100 év alatt látunk változásokat, akkor nagyon rövid időtáv. De olyan területeken, amelyek gyorsan változnak, dinamikusan átalakulnak, már lehet látni változásokat. Például azért dolgozunk részben ilyen helyszínen, mert itt nem feltétlenül kell 100 évig várni a határozott átalakulásokra. Látunk, igen. Tehát pont ezért kell mérni. Tehát adatok alapján tudjuk azt megmondani, hogy mi történik. Fogy a jég a lábunk alól. Tudjuk azt, hogy több 10 réternyi jég van a hegyek belsejében, mármint közvetlen a lábunk alatt. Ez olvad, ebből víz lesz. Tehát ezt az adatok is nagyon szépen kimutatják, tehát hogyha idegen szavakat akarunk használni, akkor degradálódik ez az anyag, de ezt permafrostnak, vagyis örökfagynak nevezzük. Ebből víz lesz. Ennek a változását pontosan tudjuk mérni, ez már 10 éves adatsor alapján látható. Ugyanúgy, hogy Szibériában vagy Kanadában is, csak a síkvidéken, itt meg hegyvidéken. És ez itt tulajdonképpen rövid távon jó, mert víz lesz belőle. Hosszú távon meg nem jó, mert aztán egyszer csak el fog fagyni ez a jég, és utánpótlás meg nincs, mert a klíma ráadásul még tovább szárazott.
Ugye 2-3 fokos emelkedésekben szeretnénk maximalizálni klímaváltozás gyorsulását, 50-100 éves viszonylatban. Most ehhez képest azt mondod, hogy 6893 méteren sokkal gyorsabb a baka folyamatok, tehát rövidebb idő intervallumban is ezek jobban tetten érhetők, jobban demonstrálhatók, bemutathatók, hogy egyébként mi történik, ugye?
Igen, tehát nem csak olyan magasan, hanem már 4000 méteren is. Tehát vannak olyan érzékeny környezetek, amelyek gyorsan változnak. Tehát mondjuk egy antarktiszi terület is elég gyorsan változik, ez a terület is. Tehát de ezt nem tudtuk előtte, tehát mi úgy mentünk oda, hogy ez egy tudományos fehér folt. Hát mi ezt akartuk beszínezni. Most már van rengeteg adat róla, és ez felhívta a figyelmet arra, hogy ezekkel a területekkel foglalkozni kell, mert itt valami olyasmi történik, ami akár egy politikusi életút alatt is számottevő változás. Hát ezért figyel rá mondjuk a kormányzat, vagy azok a döntéshozók, akiknek ez fúrbavágó kérdés.
Ott Chilében is milyen érdekes, ugye, mert most akkor van víz, a következő 5-10-20-50 évben van víz, ez, ahogy mondtad, jó hír, de egyébként meg szépen kiolvad a hegy.
Hát ez összeomláshoz vezet utána, tehát magyarán fel kell erre készülni, és olyan alternatívákat kell előszedni, ami akkor is majd használható lesz. Tehát jó esetben hosszú távon gondolkodunk. De ehhez kell tudni azt, hogy most mi zajlik. Nem csak azt kell tudni, hogy mi van, hanem hogy ez a folyamat milyen irányba és milyen gyorsan tart. Ehhez kell a hosszú távú mérés. Tehát ezt kezdtük el már több mint 10 éve, és ezt fejlesztjük már egy nagy rendszerre, hogy lássuk azt, hogy mi történik az Andok száraz részén, mi történik a nedves részén, ezt össze lehessen hasonlítani.
Permafrost Magyarországon ugye nincs, mert azt is nincs. Lehet tudni, ha az ember utána olvas, hogy az a talajréteg a permafrost, az legalább 2 éven át ugye fagyott állapotot találunk. Ugye jól mondom? Jó. De hogy erre mégsem lehet legyinteni, hogy itt nálunk nincs a kis Alföldön, meg még a Kékesen se, de a Föld 20%-a az ilyen?
Így van. Tehát óriási nagy, a tajga, meg a tundra területek, sarkvidéki területek, magas hegységi területek, ilyenek. És mondhatnánk, hogy az emberiség nagy része azért nem ezeken a területeken él. Ez is igaz, de azért a folyókon keresztül az a víz nagyon sok embert táplál. Gondoljunk csak arra, hogy a Himalájából eredő vízfolyások mennyi embert éltetnek. Mondjuk a Ganges önmagában 500 millió ember vízszükségletéhez fontos. Persze erre azt is mondhatjuk, hogy jó, hát az a jég a gletszerekből jön. De hogyha elolvadnak a gletszerek sok helyen, akkor nem marad más víztartalék, mint a felszín alatti. Tehát erre is mindig figyelnünk kell, hogy ez tulajdonképpen azért tartósabb, mint a nap által folyamatosan olvasztott gletszerek. Tehát ez a vízforrás a jövőben még nagyobb hangsúlyal szerepel majd.
Igen, csak amit nem látunk, arra kevésbé vigyázunk. Hát ugye? Így van. Még a gletszerekre sem eléggé, hát még amit nem látunk, az egybe
amit kapásból, hát amit űrfelvétellel nem nagyon lehet látni. Igen. Hát azt mérni kell, oda kell menni, vizsgálni kell.
Ti már ott vagytok tizenvalahány éve, és már szépen átadtátok a műsz, maradtok együtt, világos a tudás ott van, nem zsákmányoljátok ki a csillai tudósok, ez nem Egyiptom, meg nem tudom, az egyiptomi kincs, csak az jutott eszembe, amikor ezt mesélted, ezt is nagyon érzékenyen kellett kezelni. Van-e következő lépés, van-e új helyszín? Mert nyilván ez már rutinszerűen, lehet ezt mondani, nem tudom, 6000 menjen föl, aki akar, meg aki tud, de szóval ez már nektek rutin.
Igen, rutinná vált, de nem égtünk ki, és nem untuk meg, hanem megint csak a helyekkel együttműködve új helyszíneket jelölünk ki. Már 2020-ban is pont a pandémia előtt elkezdtünk Patagóniában is dolgozni, ezt a következő szezonban is folytatjuk, sőt, tűzföldi területre is kiterjesszük a ténykedésünket. Tehát nekünk elsőben azok a területek a hívogatók, ahol eddig nem voltak ilyen vizsgálatok, tehát nincsenek adatok. Tehát megint csak új fehér foltokat keresünk, találtunk ilyeneket, tehát folytatódik ennek a nagy rendszernek a kiépítése. Tehát ez a belátható távolság vagy távolban a következő lépés.
Nem akarom elviccelni, de a kiégés, a burnout az tényleg nem elképzelhető, mert ott azért mínusz 20-30 is szokott lenni, mikor ott fönnbivakoltok, ugye? Tehát amikor ezek a kutatások... Tehát nincs mindig nagyon jó idő.
Bármi ropogósra sülünk, igen, általában, már hogyha bőrünkről van szó, mert azért a sugárzás elég erős.
Azzal kezdtem, hogy Heiling Zsolt és Nagy Balázs 10-ben indította el a Magyar Szárazlandok Klímamonitoring programot Chilében. A csapat most körülbelül mekkora, akik így évről évre bevethetők, akik ezzel foglalkoznak itt Magyarországon?
Hát ezzel is foglalkozunk. Persze,
úgy értettem.
Ténykedésünk, hát körülbelül 10 terepi ember, és még kétszer ennyi, akik a háttércsapatot, elsősorban az adatfeldolgozás, a laboratóriumi munkát végzik. Tehát elég sokan vagyunk, és ez azért úgy alakul, hogy szerencsére Chiléből is most már egyre többen tartanak velünk, hogyha mi egy terepjáróval vagyunk a terepen, akkor ők is jönnek minimum egy terepjáróval. Tehát ők is növekednek, hiszen ebben van lehetőség, és ennek nem csak a füstje nagy, hanem a lángja is.
Nagyon szépen köszönöm, Nagy Balázsral beszélgettem. A részletek, az információk, a legutóbbi expedíciós nyilván hamarosan a Földgömb magazinban. Nagyon szépen köszönöm neked.
Nagyon szívesen.